Ukrán válság, létrejött a megállapodás Janukovics és az ellenzék között. Egyre nagyobb az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt a moldvai csángók körében. Holnap kiderül, ki megy májusban Kopenhágába, a dal döntőjében 8 előadó lép színpadra. A híradót látják, jó estét kívánok! A kijevi tüntetők ultimátumot adtak Viktor Janukovics ukrán elnöknek péntek este, mondjon le szombat reggelig, vagy fegyveres felkelés tör ki. Ukrajnában továbbra is feszült a helyzet, annak ellenére, hogy Viktor Janukovics elnök aláírta a válság rendezéséről szóló megállapodást az ellenzék vezetőivel. A megállapodás híre nem győzte meg a tüntetőket, akik továbbra is a függetlenség terén gyülekeznek. Azt mondják, túl sok vér folyt, túl sokan haltak meg ahhoz, hogy beérjék a megállapodásban foglaltakkal, és kitartanak eredeti céljuk mellett, követelik Janukovics lemondását. A politikusok által aláírt megegyezés szerint 10 napon belül koalíciót hoznak létre, és nemzeti egységkormányt állítanak fel. A megállapodás értelmében az elnökválasztást az új ukrán alkotmány elfogadása után azonnal, de legkésőbb 2014. december végéig megtartják.
Kitörő örömmel fogadta a függetlenség téren összegyűlt több ezres tömeg reggel a nyugat-ukrajnai rendőröket, akik tegnap álltak át a tüntetők oldalára. Magunkkal hoztuk a szolgálati fegyvereinket is. Ha kell, ellentámadásba lendülünk az emberek védelmére. Afganisztánban szolgáltam, higgyék el, tudok harcolni, mondta a parancsnok. Erre azonban ma nem volt szükség. A belvárosban rajtuk kívül nem volt rendőr. A Berkut különleges alakulat tagjait az ukrán parlament még az éjjel visszahívta az utcákról. Bár folyamatosan érkeztek a közelgő megegyezésről szóló hírek, a tüntetők azt mondták, nem hisznek az elnöknek. Nem kell az elnökkel egyezkedni, csak a hátát védi. Ez az ember gyakorlatilag háborút indított saját népe ellen, mondta egyikük. Délelőtt az ellenzéki és a kormánypárti honatják össze is verekedtek a parlamentben. A képviselők közül sokan ugyanis szintén nem akartak megállapodást aláírni Janukovics elnökkel. A német és a lengyel külügyminiszter ezért külön is tárgyalt az ellenzék képviselőivel. Ha nem támogatjátok ezt az egyezményt, akkor jön a hadsereg, statárium lesz és mind meghaltok, mondja a lengyel külügyminiszter a tüntetők egyik képviselőjének ezen a kiszivárgott videófelvételen. Pár órával később, uniós diplomaták jelenlétében végül mégis egyességre jutott az ukrán elnök és az ellenzék. Mindannyian aláírták a politikai válság megoldására kidolgozott megállapodást. Ennek értelmében 48 órán belül visszaállítják Ukrajna korábbi 2004-es alkotmányát, amely megerősíti a törvényhozás szerepét, ugyanakkor jelentősen csökkenti az elnök jogköreit. Az aláírók 10 napon belül koalíciót hoznak létre, és nemzeti egységkormányt állítanak fel. Az elnökválasztást az új ukrán alkotmány elfogadása után azonnal, de legkésőbb 2014. december végéig megtartják. A hatóságok pedig a dokumentum szerint nem fognak bevezetni rendkívüli állapotot az országban. Az ukrán parlament feltétel nélküli amnestiát szavazott meg mindazoknak, akiket a tüntetésekkel kapcsolatban vettek őrizetbe, és módosította a büntető törvénykönyvet is, amivel megnyílt az út a bebörtönzött volt kormányfő Julia Timosenko szabadonbocsátása előtt is. Mindez mégsem jelenti azt, hogy biztosan vége a válságnak és a tüntetéseknek Ukrajnában. Az ellenzék már korábban elismerte, hogy kicsúszott a kezéből bizonyos tüntetőcsoportok irányítása. A parlamenten kívüli ukrán nacionalista mozgalmakat tömörítő jobb szektor, a megmozdulások egyik aktív résztvevője be is jelentette, hogy nem fogadja el a megállapodást, és folytatja harcát, ahogy fogalmaztak, az országot kormányzó rezsim eltávolításáig.
Magyarország üdvözli az ukrán megállapodást, mondta a magyar külügyminiszter. Martonyi János szerint Magyarország alapvető érdeke a stabil, nyugodt, Európához közeledő, gazdaságilag prosperáló és területileg egységes Ukrajna. Ugyanakkor hangsúlyozta, fontos, hogy a megállapodást mindenfél betartsa, mivel ez teremti meg a rendezés politikai és alkotmányos feltételeit. Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, folyamatos a kapcsolattartás az ukrán hatóságokkal, az ellenzéki pártokkal és a környező többi országgal is. A kormányfő hozzátette, a kormány célja az, hogy vigyázzon a kárpátaljai magyarokra.
Ugye az alkotmány világosan fogalmaz, amely azt mondja, hogy a magyar kormány felelősséget visel a határon túl a nagyvilágban élő magyarokért. Mi mindenkire figyelünk, úgyhogy mi föl vagyunk készülve minden eshetőségre. Szemléztem a határőröket, a rendőröket, jártam benne a kórházakban, megnéztem azokat a helyeket, ahol szükség esetén bajba jutott embereket el lehet helyezni.
Bár a mai nap komoly harcok nélkül telt el Kijevben, a feszültség a belvároson kívülre is átterjedt. Az egymásnak ellentmondó hírek miatt az emberek elkezdték felvásárolni az élelmiszereket és a benzint.
Szent képek alatt pihenő sebesültek, délelőtt készítette Kijevben ezeket a fotókat az MTI fotóriportere. Belicai László a főtér közelében lévő Szent Mihály székesegyházban járt, ahol az összecsapások sérültjeit látják el, és ahol a tüntetőkről is gondoskodnak.
Ez egy székesegyház, amit berendeztek tulajdonképpen egy ilyen egészségügyi központtá, illetve oda mennek be mindenfelől az országból, vagy legalábbis Kijevből bejövő ilyen adományok, ruhaadományok is például. A templomban gyógyszereket szortíroznak, meg betegeket látnak el.
Felvásárlásoknál és a benzinkutaknál ez érzékelhető.
A Kijevben élő Vas Tibor szerint a gyakran ellentmondásos hírek miatt elkezdődött a pánikszerű felvásárlás, de vannak bíztató jelek is.
Az ellátásban is érzékelhető már bizonyos fennakadás, viszont ami jó, a forgalom visszaállt. Beindult a metró, tehát működik most már egész nap a metró, és a forgalom is úgy, ahogy normalizálódott.
Nehéz elhinni, ami történik, mondta egy kijevi lánya híradónak. Xeniát az interneten értük el, 22 éves, sosem élt még át hasonló helyzetet. Ijesztő volt tudatosítani, hogy bárki lehetett volna, akit lelőnek, a családom, én, és ez nagyon rémisztő. De ennek ellenére ma is le fogok menni a térre, mert úgy érzem, nem ülhetek otthon ebben a helyzetben.
Mint a filmekben. Tehát legszívesebben ott lennék Kijevben, viszont nehéz oda eljutni.
Szolenszky Zoltán Lembergben él. A fiatal fiú azt mondja, a keddi összetűzések óta nyugalom van a városban. A tüntetők oldalára átállt rendőrök már Kijevbe mentek. Helyükre folyamatosan toborozzák az önkénteseket, hogy vigyázzanak az emberek biztonságára.
A várost, a városba beérkező autókat ellenőrzik, és a városból kimenő autókat nyilván, ami Kijevbe mennek. Rengeteg önkéntes van azokon a pontokon, ahol buszokat indítanak Kijevbe, mármint élelem, gyógyszer és ember kivitelére.
A külügyminisztérium tájékoztatása szerint Kijevben továbbra sincs bajba jutott magyar, az ungvári főkonzul pedig megerősítette, továbbra is folyamatos a vízumok és a kis határforgalmi engedélyek kiadása.
A belügyminisztérium és az ökumenikus segélyszervezet 2,5 millió forinttal, a baptista szeretetszolgálat pedig 1 millió forinttal segíti a sérültek ellátását Kijevben. A pénzből gyógyszereket és kötszereket vesznek, az adományvonalakon pedig várják a további felajánlásokat. A magyar kórházok felkészültek arra is, hogy szükség esetén fogadjanak ukrán sebesülteket.
Az elmúlt napok véres összecsapásai óta újra átmeneti kórházként működik a Szent Mihály Székesegyház Kijevben. A főtérhez közeli templomban önkéntes orvosok és ápolók látják el az összecsapások sérültjeit. Az ökumenikus segélyszervezet már szerdán eljutatott ide 1,5 millió forint értékű gyorssegélyt. Most pedig a külügyminisztérium 2 millió forintos adományából visznek kórházi eszközöket a Kolostorba.
Ki fogjuk egészíteni különböző orvosi felszerelésekkel, katéterekkel, vérkészítményekkel, tehát minden olyan alapvető cikkel, ami ebben a helyzetben őket segítheti, illetőleg amennyiben szükséges, akkor kijevi kórházaknak is tudunk ebből adni, akik ebben a munkában részt vesznek.
Megérkezett már Kijevbe a baptista szeretetszolgálat 4 fős humanitárius csoportja is. Ők 1 millió forintból vásárolnak gyógyszereket és kötszereket a sebesülteknek.
Felmérik a szükségeket, és a gyors segélyt átadják azokon a helyeken, azokban a kis imaházakban, ahol jelenleg a sebesülteket ellátják. Azért ott látják el őket, mert az emberek félnek elmenni az állami kórházakba, attól tartanak, hogy valami retorzió éri őket.
A segélyszervezetek közben adománygyűjtést is indítottak. A 1353-as szám hívásával 250 forinttal lehet támogatni az ökumenikus segélyszervezetet. A baptista szeretetszolgálat pedig a 1355-ös adományvonalra várja a hívásokat vagy SMS-eket, amelyek 300 forintot érnek. Az ukrán határ közeli magyar kórházak felkészültek arra, hogy esetleg ide is érkeznek sérültek, Egyelőre azonban nem tapasztaltak megnövekedett betegforgalmat. A debreceni kardiológiai klinikán egy kórtermet is kiürítettek az Ukrajnából érkező betegeknek, szükség esetén pedig akár 100 sebesültet is el tudnak látni a városban.
Mindent el fogunk követni, hogy a ellátást biztosítjuk, ha erre szükség lenne.
Szabolcs-Szatmár Bereg megyében pedig, ha kell, a fehérgyarmati, a mátészalkai, a nagykállói és a nyíregyházi kórházban is tudnak fogadni sérülteket.
Ungváron több százan vonultak a megyei közigazgatási hivatalhoz, ahol meggyújtatlan gyertyákat helyeztek el. A kioltott láng jelképezte az áldozatokat, akik között kárpátaljaiak is vannak. A legnyugatibb ukrán megyében háromnapos gyász kezdődött a tüntetések áldozatainak emlékére. Vasárnapig a kárpátaljai vállalatoknak és intézményeknek félárbocra kell ereszteniük a fekete gyászszalaggal megjelölt ukrán állami zászlót. A különböző felekezeteknek pedig gyász Isten tiszteletet kell tartaniuk az elhunytak emlékére. Csaknem 5%-kal nőtt a nettó átlagkereset 2013-ban az előző évhez képest. A statisztikai hivatal jelentése szerint a teljes munkaidőben dolgozók átlagos bruttó keresete meghaladta a 230 ezer forintot. Továbbra is a pénzügyi területen lehet a legjobban keresni, átlagosan bruttó 471 ezer forintot. A vendéglátásban a legkevesebb a bér, nagyjából bruttó 150 ezer forint. Mivel az átlagfizetések az inflációnál nagyobb mértékben emelkedtek, így 2013-ban több mint 3%-kal nőttek a reálbérek. Elemzők szerint ez a kedvező folyamat idén is folytatódhat. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az újabb reálbér emelkedés kedvezően hat a családok anyagi helyzetére, ami tovább segíti a lakossági fogyasztás növelését és ezen keresztül a gazdaság bővülését. A Fidesz szóvivője szerint ezek az eredmények a családi adókedvezménynek, a béremelési programoknak, a rekordalacsony inflációnak és a rezsicsökkentésnek köszönhető. Semmeci Gabriella úgy fogalmazott, a béremelkedéssel a munkavállalók zsebébe több pénz kerül és több is maradott. Így nagyobb a mozgásterük, hogy mire költhetik el a fizetésüket. Az MSZP szerint nem nőtt, hanem csökkent az emberek keresete, és ez bárki a pénztárcáján érezheti. Kormos Kata a párt szóvivője közleményében úgy fogalmaz, a KSH a bruttó, azaz adólevonás előtti jövedelmekkel számol, és szerinte az egykulcsos személyi jövedelemadó miatt 10-ből 8 munkavállaló rosszabbul jár. Az Együtt PM Választási Szövetség szerint a tavalyi 3% körüli reálbér növekedés nem ellensúlyozza a tavaly előtti 3,5%-os reálbér csökkenést. Felívelő korszak előtt áll Magyarország, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A miniszterelnök arra számít, hogy folytatódnak az elmúlt évben indult kedvező gazdasági folyamatok. Az eddigi eredmények közül kiemelte a rezsicsökkentést. Úgy fogalmazott, sikerült elvenni a profitot a szolgáltatóktól, és a pénz a magyarok zsebében maradt.
Ezek nem lottón nyert eredmények, ezeket az emberek megdolgoztak, ebben kifejeződik szorgalom meg tehetség, mert a magyarokban mind a kettő megvan.
Az elmúlt 4 év gazdasági eredményeit értékelte így Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy idén januárban a korábbi évek, sőt évtizedek gyakorlatával ellentétben nem emelkedtek az árak. Eltűnt az infláció, és a tavalyi két rezsicsökkentést nem sokára egy harmadik követi.
Megfordít azt az istenverését, vagy sorscsapást, amit most már úgy éltünk meg, mint egy olyan jelenséget, amire nincsen befolyásunk. Most kimutattuk, hogy nem. Ezt emberi akarat, emberi döntések, érdekek, mohóság, üzlet, profit befolyásolják, azonosítottuk a szereplőket, és elvettük tőlük ezt a profitot, és ott hagytuk a magyarok zsebében.
Orbán Viktor sajnálatosnak nevezte, hogy a magyar politikusok közül nem mindenki támogatja a rezsicsökkentést. Azt mondta, korábban nem gondolta volna, hogy lesz olyan ellenzéki párt, amely szembe menne az intézkedéssel. A miniszterelnök hangsúlyozta, a továbbiakban is a rezsicsökkentés fenntartását és a munkahelyteremtést tartja a legfontosabb feladatnak.
Még alacsonyabb rezsi és minden magyar embernek megélhetés biztosító munka most. Ez a két cél, amit ki tudunk tűzni reálisan. Aztán majd persze a többi is sorra kerül.
Azt is hozzátette, hogy a magyar gazdaság stabil, így egy felívelő korszak jöhet.
Felívelő korszaknak neveztem el azt, amit magam előtt látok.
Az eddig elért eredmények között a rezsicsökkentés, a munkahelyek számának növekedése és az alacsony infláció mellett a stabil gazdasági növekedést és a kedvező külkereskedelmi mérleget említette.
Nagyon stabil a magyar gazdaság, tehát én ezeket a példákat azért hoztam ide, mert hiszek abban, hogy ezek folytatódni fognak. Tehát ezek olyan eredmények, amelyek nem egyetlen évhez tapadnak, mert a mélyükön jól látható, ezt a szakértők azt hiszem sehol sem vitatják, hogy szerkezetileg kedvező változások zajlottak le a magyar gazdaságban.
Orbán Viktor 2016-ra már 4%-os gazdasági emelkedést vár, és azt, hogy a kedvezőbb külső körülményeknek köszönhetően Magyarország könnyebben fogja törleszteni az államadósságát. A miniszterelnök ismét megerősítette, az egyszámjegyű jövedelemadó híve, így ha folytathatják a kormányzást, tovább csökkenthetik az adókat.
4 éven belül minden magyar háztartásban széles sávú, vagyis rendkívül gyors internet elérés lesz. Ezt Orbán Viktor azután jelentette be, hogy a kormány nevében partnerségi megállapodást kötött a Magyar Telekom német fő tulajdonosával. A Híradó kormány közeli forrásból úgy értesült, hogy az egész országot érintő beruházás költsége elérheti az 1 milliárd eurót. Szabaduló bulit szervezett az MSZP-s Molnár Zsolt a Cuslákper egyik elítéltjének, amikor kiszabadult a börtönből. Ez olvasható a Magyar Nemzet online kiadásában. Azt írják, a bulit annak tiszteletére tartották, hogy Marsovszky Balázs, a fiatal baloldal korábbi budapesti elnöke, letöltötte 1 éves büntetését. Az MSZP sajtóosztálya arra a kérdésre nem válaszolt, hogy valóban szervezette ilyen bulit Molnár Zsolt, csak annyit írtak, hogy nem vett rajta részt.
Tavaly szeptemberben szabadult 6 éves börtönbüntetése után Cuslák János. A volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és társait azért ítélték el, mert civil szervezeteken keresztül szabálytalanul használtak fel összesen 75 millió forintnyi állami és Európai Uniós támogatást. A bíróság szerint a bűnszervezet tagja volt Marsovszky Balázs, az MSZP ifjúsági szervezetének korábbi budapesti elnöke is, akit hatodrendű vádlottként 1 év börtönre ítéltek. Az MNO.hu pénteken arról írt, hogy Molnár Zsolt, a szocialisták fővárosi elnöke, úgynevezett szabaduló bulit szervezett Marsovszky Balázsnak, amikor kiengedték a börtönből. Az újság a pontos időpontot és a szórakozóhely nevét is megjelölte. Azt is írják, hogy amíg Marsovszky Balázs börtönben volt, Molnár Zsolt úgy nyilatkozott róla, hogy idézem, Balázsnak köztünk van a helye, ebben a budapesti elnökség egyetért, Balázs a közösség tagja marad, és amikor kijön, akkor újra számítunk a munkájára. Ő Molnár Zsolt, aki a kamerák előtt fut. Az MSZP-s politikus Simon Gábor volt elnökhelyettes ügyének kirobbanása után egy budapesti rendezvényen elfutott a kamerák előtt, így nem kérdezhették őt az újságírók politikus társa titkos vagyonáról. Az MNO.hu azt is írja, hogy 2012. februárjában a szocialisták által támogatott éhségmenetek idején Molnár Zsolt a Maldív-szigeteken nyaralt, ahol 2 tengeri bungaló kibérlésére is kért árajánlatot. Megkerestük az MSZP sajtóosztályát, azt kérdeztük tőlük, hogy miként kommentálják az MNO.hu azonállítását, miszerint Marsovszky Balázsnak szabaduló bulit szervezett Molnár Zsolt. Az MSZP sajtófőnöke arra nem válaszolt, hogy Molnár Zsolt szervezte Marsovszky Balázsnak a szabaduló bulit, csak annyit írt, hogy nem vett részt rajta a budapesti elnök. A sajtófőnök azt is írta, hogy idézem, Molnár Zsolt Marsovszky Balázzsal kapcsolatban 1 alkalommal arról beszélt, hogy ha letelt a büntetése és mentesül annak minden hátrányos következménye alól, akkor számít a munkájára. A Maldív-szigeteki nyaralásról szóló hírt az MSZP sajtóosztálya nem kommentálta, Molnár Zsolt személyiségi jogaira hivatkozva.
Nem tartja problémásnak az új magyar választási rendszert az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet. Egy elemzés szerint erre utal az, hogy az EBSZ csupán egy korlátozott megfigyelői missziót küld Magyarországra a választások idejére. A fiatal jogászokból és joghallgatókból álló alapjogokért központ elemzése szerint az EBSZ eddigi megnyilvánulásaiból arra lehet következtetni, hogy a nemzetközi szervezet szerint a magyar választási szervek képesek a választások megfelelő demokratikus lebonyolítására. Egyre nagyobb az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt a moldvai csángók körében. A Kárpátoktól keletre nincs olyan intézmény, amely segíthetné az egyszerűsített honosítást, ezért kihelyezett konzuli napokat szerveznek, emellett a helyi tanítók segítenek, hogy egyre több csángó magyar nyújthassa be állampolgársági kérelmét.
Romániában, Buhusban ugye, ott született, A csaknem negyedmilliós moldvai csángó magyarságnak töredéke beszél magyarul alig 60 ezren. Közülük már több ezren kérték a magyar állampolgárságot.
Lehet megcsinálva, ma nem tudódzik, már esülül az idő, hogy lesz, mi lesz, már lassak, hogy milyen bajos élni is.
Az állampolgársági törvény különleges engedményt tesz az egyszerűsített honosítási eljárásban a csángóknak. Nekik elég azt igazolniuk, hogy maguk és valamely felmenőjük csángó faluban született, valamint katolikus vallásúak.
A csángok esetében elég vélelmezni a felmenők magyar állampolgárságát, hiszen ugye nagyon a múltba vész a felmenők magyar állampolgársága, kifejezetten csángok klauzulának hívják a jogszabálynak ezt a kitételét.
Csíkszeredában legutóbb 35 csángó magyar tette le az állampolgársági esküt.
Most érzem, hogy ez valami magyarság van bennünk. És itt gondolom, hogy megmondtunk mindent.
A Székelyföldről származó lészpedi tanító eddig több mint 200 embernek segített az állampolgársági kérelem benyújtásában.
Mindannyiunknak szakmai érdeke, hogy a közösségben, amelyikben dolgozik, amelyikben tanít, minél több magyar állampolgár legyen, akiknek ugye magyar anyanyelvet szeretnénk tanítani.
Az eskütétel után a Moldvában élő magyarok regisztráltak is a választási névjegyzékbe. A legtöbbjük szavazni is szeretne az áprilisi magyarországi választáson.
Holnap lesz a Dal 2014 döntője az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogatójába. 435 dalt neveztek, közülük 30 jutott az elődöntőkbe, 18 a középdöntőkbe és 8 a fináléba. A döntő mezőnyéből a zsűri választja ki a 4 legjobbat, majd a közönség dönti el, hogy közülük ki lesz az, aki májusban Kopenhágába utazhat az Eurovíziós Dalfesztiválra. A szombati finálét az M1 és a Duna World élőben közvetíti. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Menczer Tamástól, aztán az időjárás jelentés. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!